Ugye az elmúlt időszakban, években nagyon sokat lehet hallani a vízmegőrzésről, a tájban a vízpótrásról, illetve a vízmegtartásról, de talán mindeközben egy dologról nagyon-nagyon elfeledkeznek, hogy ahhoz, hogy a talaj meg tudja őrizni a vizet, ahhoz jó állapotban kell lenni a talajnak. Mennyire mondható ez el Magyarországról? Milyen állapotban vannak a talajaink?
Hát sajnos nagyon sok helyen lehet hallani, hogy nem jók. És ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból. És hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj.
De ezért nem a klímaváltozás okolható, ugye, hanem leginkább a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság.
Hát sok minden, ugye azért nehéz ezt megmondani, mert ez egy elég összetett kérdés. Tehát az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam. A klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani. És ugye az a nehéz, hogy teljesen másféle gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezeken a talajokon és az új viszonyok között gazdálkodni tudjunk.
Annál is inkább, ugye, mert ugye ezt a szakemberek hangoztatják régóta, ugye az öntözéssel csak tovább szárítjuk a talajt, tehát nem segítjük, hanem még inkább kiszárítjuk, tehát hogy másra kellene koncentrálni, és nem pedig erre.
Ugye az öntözés, én azt mondom, hogy ez egy vészmegoldás, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag ahhoz, hogy egyáltalán valami növény megmaradjon a területen, ahol lehetséges, ott az öntözéshez érdemes nyúlni, vagy nincsen más lehetőség. Csak ez is egy kétélű történet, mert az öntözéssel azzal szét lehet iszapolni a talajnak a szerkezetét, hogyha túl nagy nyomással adjuk, vagy túl sok vizet adunk ki. A másik pedig az, hogy milyen öntözővízünk van, mert a magassótartalmú öntözővíz az megint olyan, hogy többet tud ártani, mint használni, hogyha rendszeresen használjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen vízzel öntözünk. Mert ha az asszályban a talajvizet elkezdjük intenzíven használni, és nem jön hozzá utánpótlódás, ami sokkal lassabb, mint ami a felhasználás, akkor bizony ki fogjuk meríteni a felszín alatti vízkészleteinket. Ha pedig felszíni vízből öntözünk, az mondjuk jobb lenne, csak a felszíni vizekből egyre kevesebb áll rendelkezésre, és azoknak a minőségével nagyon sokszor probléma van.
Az alföldnek a talajai a legrosszabbak egyébként, ha az egész országot nézzük?
Így ilyen nagy tájegységre nehéz megmondani, hogy most melyik rosszabb, vagy melyik nem. Erodált domboldalakkal inkább a dombvidékeken találkozunk, elporosodott szerkezettel gyakorlatilag mindenhol, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy most így ámblokk az alföld talajai a legrosszabbak, hanem ez helyenként változik, mert azért arról kell beszélni, hogy sok helyen azért elkezdtek a gazdálkodók másképpen gondolkodni, talaj megőrző gyakorlatokat bevezetni, és ott azért már látszanak a talajjavulásnak a jelei, de hát ehhez mondjuk legalább 5 év, de inkább 10 év következetes talajvédő gazdálkodás szükséges. Így nem lehet azt mondani, hogy az alföldön rosszak a talajok, mert ott, ahol már elkezdték javítani, vagy nem tették annyira tönkre, ott is lehetnek jobb állapotú talajak, meg rosszabbak is. ugyanúgy az ország minden területére igaz.
Igen, kimondta a kulcsszót, talajvédelem és talajvédő gazdálkodás. Honnan tudjuk egyébként, hogy egy talaj milyen állapotban van? Ugye önök azért nagyon sok helyen tartottak olyan eseményeket, amikor talajszelvényeket ástak, és mutatták a résztvevőknek, hogy hogy néz ki egy egészséges talaj, egy jó talaj, és hogy néz ki az a talaj, ami teljesen ki van zsákmányolva.
Ha a talajszelvényeket nézzük, akkor mindenképpen az egyik legfontosabb tulajdonsága a talajnak az a színe. Minél sötétebb, minél közelebb van a feketéhez, annál jobban szeretjük, mert az azt jelenti, hogy sok benne a szerves anyag. Hogyha megnézzük és látunk benne giliszta járatokat, vagy giliszta űrüléket, az mindenképpen az aktív talajéletet jelzi. Akkor, hogyha fogunk egy szúróbotot, gazdászpálcának is hívják, ez egy ilyen kis vaspálca, amit le lehet tolni a talajban, és nézzük, hogy mennyi erő kell hozzá, hogy azt le tudjuk tolni. Ha ez viszonylag könnyen lemegy, és nem érezzük el, hogy elakad valami tömörödött rétegben, akkor az megint jó. Ez is egy ilyen viszonylag közvetett eszköz, és mondom, egy erősebb fúrószár, vagy valami hasonló pajszerv, ami egyenes is le lehet tolni a talajban, tehát bármivel meg lehet próbálni. Akkor ugye az is még fontos dolog, hogyha szelvényt ásunk, hogy ne legyen benne éles átmenet. Mert az mindenképpen azt jelenti, hogy degradálódott talaj van, és a műveléssel már az altalajnak a szerves anyagban szegény rétegét keverjük bele a felső termékeny rétegbe, tehát az sem jó, hogyha azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan, ágasbokasan harapódzik lefele a sötét színű humuszban gazdag szint, akkor az mindenképpen jót jelent. És ezek azok a tulajdonságok, amikre azt mondom, hogy így szabad szemmel meg lehet nézni, ugye a szerkezete, hogy ilyen kis kerek, morzsalékos szerkezete legyen, ne egy ilyen porszerűen essen ki a kezünkből. Talán ezek most jutnak eszembe, amik akár laikusként, hogyha valaki meg akarja nézni a talaját, vagy lát egy gödröt, mondjuk ás a kertjében facsemetének, vagy bárminek, akkor körülbelül így tud tájékozódni. De vannak laboratóriumi vizsgálatok, amik azért már bonyolultabbak, de azok is elérhetők, talajban lakó élőlényeket is lehet vizsgálni, anyagcsere termékeiknek a jelenlétét is lehet vizsgálni, de ez már azért bonyolultabb történet, ehhez mindenképpen laboratórium kell.
De úgy eszembe jutott, hogy néha-néha azért esik csapadék. Amit mondanak a szakemberek, hogy az lenne a jó, hogyha sokáig és lassan esne, hogy szépen lassan be tudjon szivárogni a talajba, ne pedig az, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső leesik, lezúdul. De gondolom az nagyon fontos, hogy a talajnak milyenek a vízgazdálkodási tulajdonságai. Tehát magyarán mennyire tudja befogadni azt a vizet, egyáltalán be tudja elfogadni a vizet.
Igen. Ehhez kell mindenképpen a szerkezete, amivel gyakorlatilag kezdtük, mert ugye a talaj szerkezete határozza meg azt, hogy milyenek a pórusai. És ugye nagyon fontos az is, hogy legyenek benne gyökérjáratok, mert ugye az elhalt gyökereknek egy üreget hagynak maguk után, ahol gyakorlatilag a csapadékbe tud szivárogni. A földi gilisztáknak és az egyéb talajlakó élőlényeknek, még akár a vakondnak is, az a szerepe, hogy ugye a meghagyott járataiban van az az üreg, amin a csapadékvíz egyenesen a mélyebb rétegekbe jut, és nem feltétlenül csak a kisebb pórusokon keresztül szivárog befele a talajba. Tehát ezek azok, amik a vízbeszivárgás szempontjából nagyon fontosak, és az, hogy legyenek elég nagy járatok a talajban, főleg inkább függőleges irányú járatok, amik be tudják vezetni a csapadékot viszonylag gyorsan.
Eszembe jutott a szerves trágya, mert amikor eljön a tavasz, akkor nagyon sok helyen lehet egyébként a közösségi média felületeken is látni azt, hogy szerves trágyát keresnek. És nem zacskós, meg ilyen 50 literes kiszerelésbe a műtrágyákat keresik, hanem rendes marhatrágyát. És hogy ez is visszaszorult már, ami annó természetes volt, az állatok alól a trágyát a szalmával együtt kirakták a földekre, beforgatták, ez most megszűnt, vagy legalábbis nagyon kevés áll rendelkezésre. Ugye egykor a növénytermesztés és az állattenyésztés az szorosan összefüggött egymással.
Igen, ez gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdaság, és valamilyen szinten a hatékonyság hívta életre, hogy vannak a nagyüzemi állattartó telepek, ahol gyakorlatilag a keletkezett trágyát hulladékként kénytelenek kezelni, mert nincsen olyan termőföld, ahová ki tudnák juttatni. Növénytermesztésnél pedig nagy szükség lenne a szerves trágyára, de ott is a könnyebb út az, hogy a műtrágyákat használják, könnyebb kijuttatni, könnyebb szállítani, és az alapvető tápanyagokat szolgáltatni tudja. Csak ugye az a gond, hogy a szerves anyagot nem pótolja, a mikroelemeknek csak egy nagyon szűk körét lehet pótolni ezzel, és ugye a szerves trágyában, főleg egy jó közel majmos trágyában, azért ott vannak az élőlények is, egészen változatos közösség tud kialakulni egy jól kezelt szerves trágyában, amire a talajnak, főleg a leromlottabb szerkezetű talajnak nagy szüksége lenne. És ez ugye nagyon nehéz, ha belegondolunk most is az elszálló üzemanyagárakra, egy nagyobb tömegű szerves trágyát, maga a tápanyag koncentráció, hogyha csak a főelemeket nézzük, akkor jóval kisebb, mint mondjuk egy műtrágyában, azért a szállítási költsége az nagyon nagy, és a kiuttatási költsége. Tehát ez hozott létre egy olyan nagyon rossz helyzetet, hogy gyakorlatilag a növénytermesztésre használt talajoknak nagy szüksége lenne rá, viszont az állattartó telepek nem feltétlenül vannak olyan helyen, hogy mindenhová eljusson, és gyakorlatilag az állattartó telepek környékén levő talajokat, mert ugye minél közelebb próbálják kiuttatni, azokat egy kicsikét akár túl is trágyázzák, mert ott ugye nem az a szempont, hogy mennyi hasznosulna jól, hanem mennyit lehet még biztonságosan nagyobb károkozás nélkül elhelyezni, hogy a szállítási költségeket spóroljunk, tisztelet a kivételnek, aki ugye nem így gondolkodik, de azért látunk ilyent is. És gyakorlatilag ez egy ilyen furcsa vagy nem jó helyzet, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és állattartás az nem pontosan úgy kezeli a szerves trágyát, mint ahogy a hagyományos gazdálkodásban, még annak idején kisebb léptékben, vegyes gazdaságokban ezt kezelni tudták.
Na most az intenzív mezőgazdaság az nem fog visszaszorulni, jól látjuk. A klímaváltozás belünk marad még jó ideig, mert nem igazán sikerül csökkenteni azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a légkört, a jégsapák továbbra is nagyon nagy mértékben olvadnak, stb. Még ezt sorolhatnám. Ugye a klímaváltozás az azért is nehezíti a helyzetet, mert lassítja a talajok helyreállítását. Ugyanígy az intenzív gazdálkodás sem kedvez a talajok helyreállításának. Akkor mi a megoldás? Tehát elkezdődött egy bizonyos szemléletváltás pontosan az önök hatására, mert folyamatosan mondják, hogy szükség van az élő növényborításra, szükség van védősávokra, kisebb erdőkre, facsoportokra, vadvirágos környezetre, akár a szőlőültetvények között is. Tehát önök szakemberek itt vannak, és mondják, hogy mit kellene csinálni, csak valahogy nem igazán valósulnak meg, tehát pici léptékekbe elkezdődtek ezek a dolgok, a Vizet a tájba program, meg úgy helyi kezdeményezések vannak, de sokkal gyorsabban romlanak a talajaink, mint amennyire mi helyre tudjuk állítani ezeket.
Igen, versenyfutás az idővel, de én bizakodó vagyok, hogy azért egyre többen ismerik fel, hogy igazából nincsen más lehetőség, mint hogy tenni kell valamit, és azért egyre több mindenkihez elér az üzenet, egyre nagyobb gazdaságok kezdenek el abban gondolkodni, hogy részben költségcsökkentés miatt is a talajvédő gyakorlatokra elkezdenek áttérni. Néhányan elkezdenek azon is gondolkodni, hogy minden talajvédelmi beruházás, intézkedés az a talajba és a saját gazdaságba beruházásként, vagy értékteremtésként, értékmentésként szolgálhat. Így én mindenképpen remélem, hogy azért abból a pár viszonylag kisebb, és most már azért talán nagyobb gazdaságból is azért indulni fog, és terjedni fog a jó gyakorlat, azért egyre többen érdeklődnek. Rendezvényeken is lehet látni, hogy egyre többen ismerik föl, hogy zsákutcába megyünk, hogyha az eddig megszokottak szerint gazdálkodunk. Úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a felismerés ez gyorsabb lesz, mint ami az éghajlatváltozás és ugye a talajdegradáció miatt minket utolérő probléma.
Ugye itt beszéltünk a vízmegőrzésről, meg a felszín alatti vízpótlási lehetőségekről, de azzal egyébként tisztában vannak mondjuk a gazdálkodók, tehát ha a termőföldeket nézzük, hogy a vízpótlás előtt milyen vízmegőrzési, meg vízvédelmi feladatokat kell ellátni, és itt például nagyon fontos, hogy megfelelő talajállapotot érjünk el, amiről ön beszélt.
A kettő összefügg, tehát az, hogy a talaj és a vízkészletek. Ugye az a gond, hogy mondjuk egy felszín alatti víz esetén maga a felszín alatti víz az nem úgy pótlódik, hogy pont ott, ahol leesik a csapadék, ott szivárog be, hanem az áramlik. Máshonnan jön még akár egy talajvíz is, a mélyebb rétegekbe lévő rétegvizek, azokhoz pedig sokkal hosszabb útvonalon és messzebbről érkezik az a víz, amint mondjuk egy kútból, akár öntözésre, akár bármire kiszedünk. A nagyobb összefüggéseket nem biztos, hogy ilyen szempontból tudják, de a talaj az mindenképpen, ha csak arra gondolunk, hogy amikor van csapadék és bármilyen formába jön, azt ott helyben meg kell tartani, és ahhoz mindenképpen a talaj kell. Ezt talán már azt mondom, hogy kezdik megérteni. Ugye azt, hogy a csapadékvizet, hogyha van például egy olyan belvizes táblafolt, ahol rendszeresen belvíz van, ott azért esetleg inkább átalakítani a tájat gyepre, vizes élőhely létrehozására, hogy egyáltalán a tájban a nedvességet és a vizet meg tudjuk tartani. Mert egy felszín alatti víz az azért veszélyes, nem látjuk. Nagyon sokáig ad még vizet már akkor is, amikor probléma van, csak amikor az utánpótlódása, és nem feltétlenül az adott helyen gyakorolt talajhasználat kulcsfontosságú benne, hanem mondjuk lehet, hogy 10 meg 100 kilométerrel odébb lévő földhasználat, mert onnan abból az irányból jön az a bizonyos talajvíz vagy felszín alatti víz. Tehát éppen ezért kell azt, hogy minél többen, minél nagyobb területen gazdálkodjanak, de ezt a felszín alatti vizekkel kapcsolatos összefüggést ezt szerintem kevesebben értik. És ugye ez annak a kulcsa, hogy miért kell takarékoskodni ugyanúgy a felszín alatti vízzel is. Tehát nem az a megoldás, hogyha szárazság van, akkor gyorsan fúrjunk egy kutat és
Így van.
öntözzünk, mert gyakorlatilag egy darabig el tudja halasztani a problémát, de nem lesz hosszú távú megoldás.
És a termőhely specifikus növénytermesztés? Tehát ami a klímához, a domborzathoz és a talaj adottságokhoz adaptálódik, ez sincs meg?
Az mindenképpen, tehát anélkül nem fogunk túlélni, hogy nem változtatunk, és nem kezdjük el úgy alakítani át az agrártájat, és a termesztett növényeink körét, ami a mostani változó körülményekhez alkalmazkodik. Ez szerintem kulcs.
De ugye mindarról, amiről beszélgettünk, azt az ökogazdálkodás az segíti. Na most természetes az nagyon nagy álom, hogy mondjuk minden az ökogazdálkodás felé menjen el, de valahol az a jövő, mert azt tudja az egészséges talajt megőrizni. Növekszik a népesség, tehát 8 milliárd fölött vagyunk, úgyhogy az intenzív mezőgazdaság az nem fog eltűnni. De hogy annak viszont nagyon nagy létjogosultsága lenne, hogy az ökogazdálkodás az nagyobb teret nyerjen.
Ez mindenképpen így van, ez fontos, és a másik pedig az, hogy én nem gondolom azt, hogy a népesség ellátására feltétlenül akkora mértékben kellene hagyatkoznunk az iparszerű mezőgazdaságra. Én azt mondom, hogy ha az élelmiszer pazarlást a felére tudnánk csökkenteni, azzal gyakorlatilag az egész élelmiszer termelési problémának a nagy részét azt meg tudnánk oldani. Tehát igazából nem arra van szükség, hogy többet termeljünk, hanem arra van szükség, hogy amit megtermelünk, azt hatékonyan használjuk fel, és ne pazaroljuk el.
Ugye, ha jól tudom, akkor önök azt mondják, hogy a vízgazdálkodást, a tájhasználatot és a talajművelést kellene összehangolni, és a vízmegtartást előtérbe helyezni, akkor lehetne megállítani a kedvezőtlen folyamatokat.
Igen, gyakorlatilag a talajhasználat, növénytermesztésnek sokkal jobban alkalmazkodnia kéne a környezeti, a táji adottságokhoz, mert gyakorlatilag, hogyha az ember úgy áll neki, hogy na, én ezt akarom csinálni, mint ahogy gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdasághoz egyenesítettük ki a táblákat, vágtunk át vízfolyásokat, szárítottunk ki holtágakat, mocsarakat, és ezek ilyen több tíz, majdnem 100 éves programok, amik akkor ugye úgy tűntek, hogy jó ötlet, és tényleg több tíz, meg több 100 éveket kellett arra várni, hogy a negatív hatásai már tényleg annyira fájjanak, hogy muszáj változtatni. Tehát ez mindenképpen így van, hogy a tájhasználatot, talajhasználatot, növényeket, azt össze kell hangolni. És ugye ebben a másik nehézség az, hogy nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kész receptekben gondolkodunk. De kész receptek igazából nincsenek. És ezzel a változó klímával még kevésbé lesznek, mert nagyon egyedi. Az egyik év teljesen más, mint a másik. Hát az, hogy most tavasszal ilyen asszály van, ez döbbenetes. Ha az ember csak a naptár alapján próbálná azt, hogy ekkor és ekkor mondjuk elveti a kukoricát, vagy a búzát, a talajállapot nem lesz olyan, amivel a vetés előkészítést meg lehessen csinálni, és nem akkor lesz olyan, mint amikor ugye a naptár szerint számítanánk rá, vagy az eddigi 50-60-100 évben számítottunk rá. Tehát ez a másik, hogy nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lenni, ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, mert a kiszámíthatatlanság az, ami gyakorlatilag most itt velünk van.
Azok az állapotok, amik vannak ma Magyarországon, tehát a talajokat illetően, a szárazodást illetően, ezek visszafordíthatók, vagy inkább csak lelassíthatók, és talán megállíthatók?
Azért nehéz erre válaszolni, mert ugye nagyon sok mindent nem tudunk, és nagyon sok folyamat összefügg. Tehát csak egyikkel, csak másikkal nem lehet. Tehát, hogyha most valaki a saját 5 hektáros területén elkezdi megvalósítani a talajvédő gyakorlatokat, akkor azzal valameddig el lehet jutni. De itt gyakorlatilag egyszerre kellene a vízgazdálkodási gyakorlatokat, a felszíni vizek kezelésének a gyakorlatát megváltoztatni, a mezőgazdasági gyakorlatot, fákat telepítünk, erdősávokat, télsebességet csökkentünk mezővédő erdősávokkal, akár bizonyos helyeken művelési ágat is váltunk, legalább egy darabig, mert igenis el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan területek, amik szántóföldi növénytermesztésre nem lesznek alkalmasak. Tehát ilyen gondolatok mentén lehet egyáltalán komolyabb változást elérni, és ami fontos az, hogy sok területnek kell egyszerre egy irányba hatni, akkor én nagyon bízom benne, hogy akár meg is állítható a folyamat, de ahhoz tényleg az kell, hogy minden ágazat, és nem csak a mezőgazdaság tegyen meg mindent ennek érdekében.
Önök az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben foglalkoznak szárazságtűrő fajokkal, fajtákkal, amelyek rövidebb tenyészidejűek, sőt, egyre inkább előtérbe kerül az, hogy visszanyúlunk a régi ősi fajtákhoz, amik ellenállóbbak voltak, amiket már ismertünk, de valamiért félretettük. Ezek segítenék ugyanígy a helyreállítást, talajok regenerálódását, a vízmegtartást.
Igen. Elsősorban ugye a leghosszabb időre visszamenően a gabonákkal, és ugye az úgynevezett ősgabonákkal vannak kísérleteink, és ugye, hogyha csak abból a szempontból nézzük ezeket a növényeket, hogy a talajra miért pozitív a hatásuk ezeknek a termesztése, akkor gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy nagyon ellenállóak, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb szártömeget hagynak maguk után, ami ugye a talajok szerves anyag utánpótlásában is segít például. Tehát egy tönke vagy egy gyalakor azért jó egy méter fölé van, amelyik másfél méterre is megnő, és sokkal jobban tűrik akár a szárazságot, nem igényelnek nagy tápanyagmennyiséget, sőt a túl sok tápanyagot sem viselik el, tehát a gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthetők. Például gondolok erre. De a makkivelyesekkel is kísérletezünk, azokkal, amik szárazságtűrőek, vagy akár köles-köles fajták, érdemes újra visszanyúlni ezekhez, mert részben az adottságokhoz kell alkalmazkodni, részben pedig azért a beltartalmi értéke is kicsit mások, kicsit változatosabbá lehet tenni velük az étkezést.
A fejekben kellene rendet rakni? Tehát, hogy szemléletváltásra lenne szükség. De ez jutott eszembe, hogy ami hosszú távon az emberiségnek az érdeke, az tud versenyezni a profittal meg a pénzzel?
Hát ez egy jó kérdés. Nagyon remélem, hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut az üzenet. Mi azért aktívan teszünk is ezért, tehát amilyen szinten lehet azért próbáljuk a javaslatainkat a szakpolitikai döntéshozásba is eljuttatni, tehát ebbe is teszünk energiát. De hát az, hogy mennyire hallgatnak meg minket, az megint ugye kérdés, azért voltak már ebbe is sikereink. Úgyhogy mi nyitottak vagyunk, és tényleg szeretnénk segíteni mindenkit, aki az agrárium, a jövő mezőgazdasága, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, vagy érdeklődik.
De egyébként keresik önöket akár mondjuk kormányzati szinten?
Igen, az ökológiai gazdálkodás szempontjából szoktak ilyen társadalmi véleményezés kapcsán megkeresni minket, mi pedig juttatunk el javaslatokat. És megmondom őszintén, azért én nagyon bízok a helyi kisebb léptékű kezdeményezésekbe, amiből több kellene, tehát nem feltétlenül kell ilyen egész országra egységes kampány, hanem az elvek, a tudás, a technológiák, azok megvannak, tehát az, hogy mindenki helyi szinten összeszervezkedve meg tudja valósítani, az is szerintem nagyon sokat segítene.
Igen, tényleg annyit beszélünk róla, most már tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek a fejébe tiszta lenne, hogy mit kell tenni, és mit kell csinálni, és nem ragaszkodna hozzá a régi bevitt, hogy a dédapám is ezt csinálta, ezért én is ezt csinálom. Mert úgy jó a föld, hogyha be van szántva, és azon nincs semmi.
Hát igen, csak ugye az van, hogy ami az akkori talajállapotban működött, tehát akkor annyi eső volt, hogy részben azért volt értelmes szántani, meg átmozgatni a talajt, hogy gyorsabban kiszáradjon, akkor szándékosan szárították a talajokat, arra meg tökéletes volt. Csak azt felejtették el, hogy most már nem szárítani kell a talajt, hanem megőrizni benne a nedvességet. Gyakorlatilag egy gazdának mondtam, hogy már hogy a szántás így bevált, mondom, rendben, csak számolja azt, hogy minél intenzíven mozgatja meg, annál több vizet veszít a talajából. Amikor dönt, milyen művelőeszközhöz nyúl, akkor ezt is vegye figyelembe, mert most már azt is kell, hogy és mennyire szárítja ez a talajomat. Mert ezzel az a gond, hogy az a csapadék, ami kvázi sok, azt egy jó talaj elvezeti, és most már azért látszanak, vannak olyan táblák, ahol gyakorlatilag egy regeneratívan művelt tábla, meg egy szántott tábla hasonlítanak össze, és ugye azokkal nekünk az a bajunk, hogy ökológiai gazdálkodásban nem működik, mert ugye ők glifozátot használnak. Nem feltétlenül olyan sokat, de hát ugye akkor is mérgező anyag, még ha keveset használ, meg kultúrnövényben nem használja, de hát akkor is az ott van, és azért valamennyit csak leteszi a névjegyét ott a talajba. De azért lehet látni ezeket a különbségeket, szóval nagyon nehéz, mert ugye amikor jön egy nagyobb, intenzívebb csapadék is egy jó talajba, egy fedett talajon, nem okoz akkora problémát, és a növényzet az meg tudja fogni, be tudja vezetni a talajba, tehát ez mindenképpen pozitív, csak addig kell eljutni. És ugye azért nehéz még, mert ugye ha van egy eleve rossz talajunk, annak, hogy elkezdjen benne feldúsulni a szerves anyag, talajélőlények telepedjenek meg benne, az sokkal lassabb, sokkal nehezebb folyamat, mert ugye, hogyha valami rosszabb körülmény jön, akkor ugye még egy nem annyira ellenálló talajökoszisztéma, az gyorsabban reagál mondjuk kihalással, mint mondjuk egy olyan, ami már beállt, megfelelő talajtakarás van, elég mélyre mennek a gyökerek, elég szerves anyag van, jó a szerkezet, tehát itt ugye azért nem lehet egy helyről indulni. És akkor ugye lehet azt mondani, hogy kipróbáltam egy évben, és rosszabb lett, akkor visszatérek. De egy év az nem biztos.
Nem, így van, pontosan.
Jaj, egy történetet még elmesélek, ez egy nemzetközi konferencia volt, és nagyon sok helyről jöttek emberek, és egy ilyen természet helyreállítással foglalkozó alapítványnak a képviselőjével beszélgettünk. Pont az volt az egyik, hogy ha támogatást kapnak, akkor azt hogy ellenőrzik, stb. Mert hogy oda mentek, és nem látott semmi növényzet, ilyesmi. És akkor mondta, hogy jó, de könyörgöm, egy félsivatag területét, hogyha elkezdi helyreállítani, akkor ott lehet, hogy 2-3 év kell, mire egyáltalán az elvetett magnak olyan körülményei lesznek, hogy ki tudjon csírázni. Hát akkor az addig a 2 évig hiába csináltak bármit, nem fog látni belőle semmit.